nincs olyan, mint a Jesurun Istene, az egeken szágult segítségére, dicsőségében a felhőkön. Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük az énekgyűjteményünk 648. számú énekét. Ez az ének Pünkösd ünnepére hívja fel a figyelmünket, a Szentlélek kitöltetésére és az ő munkájára a személyes életünkben. Jöv el, Szentlélek Isten, ezreánk kegyesen, mennyből fényességedet. Folytassuk csendes imádsággal. Dicsétünk téged, mennyei atyánk, hogy te mindent elvégeztél az Úr Jézus váltság halálában, feltámasztásával, mennybe menetelével és a Szentlélek elküldésével. Magasztalunk, Urunk, hogy mi mindennek utána lehetünk már. És magasztalunk, Urunk, hogy mint gyülekezeti közösség imádhatunk most is téged, Szent Háromság egy örök Istent, és ahogy énekeltük is az énekben, a te lelked munkálkodik bennünk, köszönjük az örömet, amit a szomorúságban adsz, a vigasztalást, bocsánatot, amit a bűneink terhe közepette adsz, és köszönjük, Urunk, hogy a munkanap végén lelkileg is most mindenképpen megpihenhetünk újra te előtted. Kérünk téged, hogy árasz ki ránk lelkedet igéd által. Add, Urunk, hogy most is lehessen a te igéd személyes üzenetté. És köszönjük, hogy együtt örülhetünk a keresztelő családdal. Köszönjük, hogy a te kegyelmedet, szabadításodat hirdeti a keresztség sákramentuma is. Add, Urunk, hogy növekedhessünk ebben a kegyelemben. Jézus Krisztusért kérjük mindezeket tőled, és fogadd kedvesen imádatunkat. Amen. Dániel könyve 10. részéből olvasom Isten írott igéjét, Dániel könyve 10. részének első versétől kezdődően. Isten írott igéje így szól személyesen mindannyiunkhoz. Círusz perzsa király uralkodása 3. évében kijelentést kapott Dániel, akit Baltazárnak is neveztek. Igaz ez a kijelentés, mely nagy hadakozásról szól. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Azokban a napokban én, Dániel, gyászoltam 3 egész héten át. Ízletes ételt nem ettem, húst és bort nem vettem a számba, olajjal sem kentem meg magamat, amíg el nem telt a 3 hét. Az első hónap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam, föltekintettem és láttam egy gyors ruhába öltözött férfit, akinek színarany öd volt a derekán. Teste olyan volt, mint a drágakő, arca fénylett, mint a villám, szemei, mint az égő fáklyák. Karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan hangos volt, mint egy tömeg zúgása. Egyedül én, Dániel láttam ezt a látomást. A férfiak, akik velem voltak, nem látták azt, mert nagy rémület fogta el őket, elmenekültek és elrejtőztek. Én magamra maradva láttam ezt a nagy látomást, de engem is elhagyott az erőm, arcom eltorzult, és nem tudtam erőmet összeszedni. Hallottam hangos beszédét, és amikor hangos beszédét meghallottam, ájultam, roskadtam arcom ala földre. Ekkor megérintett egy kéz, és fölsegített térdeimre és tenyereimre. Ezt mondta nekem: Dániel, te kedves férfi, értsd meg azokat, amiket elmondok neked, és állj fel, mert neked hoztam üzenetet. Amikor így szólt hozzám, reszketve felálltam. Majd ezt mondta nekem: ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta 21 napig, de Mikáél, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban. De most megjöttem, és elmondom neked, hogy mi fog történni népeddel az utolsó időben, mert ez a látomás is arról az időről szól. Miközben így beszélt hozzám, lehajtottam a fejemet, és némán hallgattam. Ekkor az az emberhez hasonló lény megérintette ajkamat. Én pedig kinyitottam a számat, és így kezdtem beszélni az előttem állóhoz: Uram, a látomás alatt annyira elfogott a fájdalom, hogy nem tudtam erőmet összeszedni. De hogyan is merne, Uram, a te szolgád beszélni veled, ó Uram? Még most sincs semmi erőm, és a lélegzetem is elállt. Akkor ismét megérintett az az emberhez hasonló lény, erősítgetett engem, és ezt mondta: ne félj, te kedves férfi, békesség neked, légy erős, légy erős. Amikor így beszélt hozzám, megerősödtem, és azt mondtam: beszélj, Uram, mert megerősítettél engem. Aztán így szólt: tudod-e, miért jöttem hozzád? Nekem most újra harcolnom kell Perzsia vezérével, és ha abból a harcból kikerülök, a görögök vezére következik. De előbb elmondom neked, hogy mi van megírva az igazság könyvében. Senki sincs, aki velem tartana azok ellen, csak Mikáél, a ti vezéretek. Mert én is mellette álltam a Méd Dáriusz uralkodása első évében, erősítettem és támogattam. Dániel könyvét olvasva újra meg újra az van előttünk az egyes részekben, hogy Isten hogyan uralkodik, hogyan gondoskodik népéről, hogyan irányít mindent a mennyei dicsőségben, népe üdvössége miatt, hogyan készíti a Messiás érkezését. A 7. résztől kezdődően Dániel látomásaival találkozunk, ezek egyike a most olvasott ige szakasz. Van Isten az égben, hallottuk nem is olyan régen, amikor Dániel Nabukodonozor királynak mondta el ezt a bátorító igazságot, aki szintén kapott kijelentést Istentől. Mostani igénkben, a 10. részben arról a látomásról van szó, amely bemutatja, nem csak Isten van az égben, aki sok mindent csinál, hanem valami más is, ami meghatározza ott az égben mindazt, ami a prófétával történik, a próféta életét és népének a sorsát. A mennyei dicsőségben történik valami Istennel kapcsolatban, az Istenhez tartozókkal kapcsolatban, és ez hat Dánielre és az övéire. Ezt szeretnénk most megnézni, hogy Isten hogyan munkálkodik a mennyei dicsőségben az ő angyalain keresztül, és ez hogyan határozza meg Dániel életét, illetve mindaz, ami a mennyben történik, mit jelent a próféta számára itt a földön, és ennek a mennyei történésnek ő hogy lesz eszközévé, részévé. A kijelentést szeretnénk röviden elemezni, majd vizsgáljuk, hogy mit is tesznek az Isten jelenlétében levők, az angyalok és Dániel. Az újfordítású Bibliánk ismét csak nem hozta sajnos azokat az íme szócskákat, amelyeket a Károli fordítás jelez, ezért hagyj olvassam föl a Károli fordításból a rész erejéről ezeket a kifejezéseket. És az első hónapban, 21. napján, ímé én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddekelnek partján voltam, és felemeltem szemeimet, és láttam, és ímé egy férfi gyorsba öltözve, s dereka ufázi arannyal övezve. Károli Hiddekelnek fordítja, amit az újfordításban a Tigris folyóvíznek nevez. Dániel itt kapja ezt a kijelentést. Mint kiderül tehát, Dániel újabb kijelentést kap Istentől. Mennyei jelenés által, és ebben a jelenésben a látható és a láthatatlan világ színterén zajló harcról van szó. Mindenképpen hadakozásról, háborúról van szó a mostani igében. Először is a prófétáról megtudjuk, ő harcol a földön. Ez nem a mennyben zajlik. A prófét annyira harcol, hogy 3 héten át bőti időszakot tart, gyászol, olyan fájdalma van, és mint kiderül, imádkozik, elmondja őszintén Istennek, amit érez, amit gondol. Ima harcot folytat. És nagyon fontos a történés értelmezése miatt mindezt Círusz király 3. évében. Círusz volt az az uralkodó, emlékszünk, éppen Dániel könyvéből is, meg korábban olvastuk Ézsaiásnál, aki hazaengedte uralkodása 1. évében Júda népét, sok más néppel együtt. Mindenki mehetett haza. Elfoglalta Babilont, és az első döntések egyike volt ez. Dániel 9. rész szerint olvasta Jerémiás próféta proféciáját a 70 évről, amit Isten kijelentett, hogy addig lesz népe fogsága. Ott ő őszinte bűnbátot tartott, majd hallotta Gábriel angyaltól Isten bátorító ígéretét népe jövője miatt, és milyen öröm lehetett a szívében, amikor egyszer csak ő is hallotta, tapasztalta, hazamehet mindenki. Ez öröm volt. Akkor miért gyászol és böjtöl Dániel a Círusz király 3. évében? Ezt akkor tudjuk meg, amikor a mennyei lény Dánielnek elmondja, hogy miért jött. Mi történt? A földi szintéren kiderült, hogy Júda népének hazatérése örömteli volt, de a megérkezése nem volt annyira örömteli. Egy csomó nehézséggel találkoztak a hazatértek. Egyáltalán az is gond lehetett Dániel számára, hogy nem sokan mentek haza. Nagyon sokan nem merték vállalni azt, amit a biztos életkörülmények elhagyása jelentett, hogyha hazamennek az ígéret földjére. Ott kemény munka várt rájuk, újjáépítés, és talán emlékszünk, Esdrás könyve 4. részéből megtudjuk, nagyon hamar a samaritánusok és más idegen népek elkezdték támadni őket, sőt, bevádolták az uralkodónál, és az a Círusz, aki hazaengedte Júda fiait is, sőt, engedélyt adott a templomépítésre, egyszer csak hoz egy szörnyű döntést, a templomépítés leáll, nem építhetitek meg, mert bevádolták őket rágalommal. Dániel ott volt az uralkodó közelében. Mindezt, mint politikai vezető, hallotta, ismerte. Nem látta Dániel az isteni ígéret beteljesedésének a menetét. Hol van mindaz, amit az Úr ígért? Amit a kijelentésben ő is kapott, például Gábriel angyaltól is. Sok minden elindult a beteljesedésben, de akkor miért vannak akadályok? Mindenképpen ránehezedett népe sorsa, saját élete is szenvedette miatt, és érezte a felelősségét népe iránt. És 3 héten át böjtöl, imádkozik és vár. Várja az Úr ügyének az alakulását, az Úr válaszát. És ekkor találkozunk az első íme szócskákkal, amit fel is olvastam. Ott van a tópart, illetve a folyó partján, és íme egyszer csak megjelenik neki a követ. Hirtelen mennyei jelenést lát. A láthatatlan világból valami láthatóvá válik számára, mert az Úr kijelentését fogja megkapni. Olvastuk testvérek az Újfordítások Bibliában a magyarázatot is, ennél az ige szakasznál napi csendességben olvashattunk arról, hogy angyalnak értelmezi az Újfordítások Biblia magyarázója, sőt azt mondja, hogy a 9. részhez hasonlóan valószínű Gábriel maga jelent meg újra Dánielnek. Ha összevetjük azonban ennek a titokzatos lénynek a leírását a Jelenések könyve első részében olvasható dicsőséges, mennyei, uralkodó leírásával, akkor kiderül, hogy szinte ugyanazokat a kifejezéseket használja az Új Szövetség. Jézus a mennyei dicsőségben megjelenik Jánosnak Pátmosz szigetén. Szeretném ezért ezt a magyarázatot ismertetni, hogy itt valószínű nem egy angyal jelent meg csupán, hanem az Úr maga jelent meg Dánielnek. Az Ószövetségben többször olvasunk, találkozunk ezzel a kifejezéssel az Úr angyala, ami bizony kiderül a leírásokból, szövegösszefüggésből, titokzatos módon az Úr személyét mutatja. Isteni lény. De akkor miért szorul segítségre, ahogy olvasjuk a történetben? Az, hogy segítségre szorul egy uralkodó, ez semmiképpen nem a gyengeségét jelzi, hanem egyszerűen azt, hogy harcok idején az uralkodó nem egyedül harcol, hanem vannak mellette harcostársai, szolgatársai. Elég ha arra gondolunk, hogy az Úr Jézus maga is, mikor a földön járt, legalább kétszer angyalok támogatták. A kísértés után, a 40 napos kísértés után angyalok jöttek és hoztak neki ennivalót, illetve a Getsemáné kertben is Lukács leírásából tudjuk, jött angyal, hogy erősítse őt. Péternek pedig azt erősíti az Úr Jézus a Getsemáné kerti jelenet után, hogy ő megtehetné, hogy több tízezer angyalt kér az atyától, hogy megmentse őt, de akkor hogy teljesedjenek be az írások? Számomra az üzenet sokkal bátorítóbb, hogyha itt úgy értelmezzük a leírást, hogy az Úr maga jött Dánielhez. Mert ennyire fontos volt szolgájának az a kijelentés, amit tovább akar adni. Jézus beszélt erről, hogy ő azt mondja, amit az atyától kapott, mikor tanítványaival beszélgetett. Az üzenet hangsúlya ugyanis az, itt most mindenképpen, hogy a mindent uraló Isten küld az ő szolgájához, mert el akar neki mondani valamit, ami eltervezett, és ő készül végrehajtani, és hogy mindez érdekében mi is történik valójában most is a jelenben, illetve majd a jövőben. Halszó van tehát szó. Ezért olvastuk így, az ige, a látomás hadakozásról szól. És ha elolvastuk a 11. részt tegnap meg ma, akkor olvashattunk arról, hogy hogyan mutatta be Dánielnek a jövőt, Isten ígének a kijelentése, és valóban ezt akarta Isten elmondani Dánielnek, de mielőtt még ezt a kijelentést továbbadná, tehát az ő isteni tervének a menetét, előtte mégiscsak azt a másik igazságot akarta a szolgájának hangsúlyozni, hogy tudja meg, milyen hadakozás zajlik azért, hogy ő egyáltalán megismerhesse az Úr szavát. Ezt is meg kellett értenie neki, mert ez is érintette Dánielnek a személyét és a szolgálatát. És megtudjuk a történetből, természetesen ez egy valóságos történet, nehogy bárki azt gondolja, hogy itt valami mese zajlik, hogy 21 napon át a mennyei követ, az Úr, nem érkezhetett a válasszal a szolgájához, Isten szolgájához, Dánielhez, mert Perzsia birodalma mögött és királya mögött levő démoni angyal ellenállt neki. Itt egyből kérdés az nekem is, hogy ellenállhat egy angyal az Úrnak, amennyiben ez a titokzatos lény isteni személy. Márpedig ekként szeretném magyarázni. Sok írás magyarázhoz hasonlóan. Harc van a mennyben. Isten megtehetné, hogy ne legyen semmi harc, megtehetné, hogy már most is új ég és új föld legyen itt számunkra, de ez akkor jön el majd, ezt tudjuk a Szentírásból, épp Dániel könyvéből is, amikor az Úr Jézus újra eljön. Addig harc van a mennyben. Itt nem Isten ügyének, az Istentől küldött dicsőséges mennyei lénynek, személynek a gyengeségéről van szó, hanem a mennyei harc komolyságáról. Lehetősége van a démoni angyal személynek ellenállni az Úr ügyének. Feltartóztathatja azt az ügyet, hogy a próféta hamarabb kapja meg a kijelentést és a magyarázatot. Ne felejtsük el, Dániel számára ez a 21 nap nem lehetett egyszerű. Nem volt könnyű várni. Itt azonban megállnék, mert azt tudtuk meg, hogy azonnal elindult az Úr válasza, Isten azonnal akart válaszolni az imádságra, a böjtölésre, de 21 napig várni kellett. Azok az igék, amelyek arról beszélnek, hogy van, amikor az Úr ügye, munkája, szava késik, vagy legalábbis így érezzük, azok az igék arra utalnak, hogy mi akkor is benne kell, hogy bízzunk. És nehogy azt gondoljuk, hogy ha az Úr késik, akkor talán el is késik. Ha késik is, bízzál benne. Vagy amikor várni kell az Úrra, azt mondja az ige, jó várni az Úrra. Mert van, amikor a mennyei harc miatt kell várni. Mihály, Mikáél, arkangyal segíti az Úr ügyét a mennyei harcban. Remélem, hogy ha olvastuk ezt a szakaszt, akkor megnéztük Júdás levele 9. versét, és a Jelenések könyve 12. részében szintén szerepel Mihály arkangyal, akiről kiderül ebből a szakaszból is, hogy ő Izrael mögött levő mennyei fejedelem, ő érettük is harcol, mint kiderül az Úr ügyért is harcol, az Úr mellett, és az egyértelmű, hogy ő mindenképpen valamilyen fajta fejedelem is vezér az angyal seregek között. Júdás levele 9. versében arról olvasunk, hogy vitatkozik Mózes teste fölött a sátánnal, és nem mond el ne dorgáló ítéletet. A Jelenések könyve 12. részében pedig angyal seregekkel együtt harcol a sátán és a seregei ellen. Dániel tehát legelőször is azt értheti meg, még mielőtt az isteni kijelentés részletét és menetét megérthetné, hogy egyáltalán már a kijelentés megnyeréséhez és megértéséhez is a mennyei dicsőségben harcra van szükség. Az nem úgy van, hogy az Úr szolgája akármikor megkaphatja a kijelentést, amikor imádkozik is talán érte. Kőkemény harc zajlik a mennyben. Az Úr ügyéért, a szolgájáért. Azért, hogy az Úr ügye haladjon előre, hogy megérkezhessen a Messiás, Isten országa. Ennek a lelki harcnak a kimenetele természetesen nem kérdéses. Gondoljunk arra, hogy Dániel is úgy tudja meg, hogy itt harc zajlik, hogy már ott van az Úr követe, ott van az Úr maga. Az is jellemző, amit mond Dánielnek, mikor arról beszél, hogy Perzsia fejedelme ellenállt, de Mihály angyal segítségével legyőzettetett, és arról beszél, Károlyi fordításból így olvasom a 13. versből, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Ez az ott maradtam kifejezés az ősi szövegben a szakasz értelme miatt jobb, ha így fordítható, hogy én fölívük kerekedtem a perzsa királyoknak. A perzsa királyok a hatásom alá kerültek. Én hatalommal bírok fölöttük. Például az első szülöttségi jog, amikor Rúben áldása hangzik Mózes első könyvében, arról beszél Mózes igéje, mikor Jákob áldja a fiait, hogy Rúben nem lehet az első szülöttségi jognak az örököse, tehát nem kerülhet hatalmi pozícióba testvérei fölött. ugyanez a szó szerepel. Ez azért fontos, mert azt jelzi, hogy nem csak Círus perzsa király fölött és a mögötte levő angyali hatalmak fölött hatalommal bír, hanem az őt követő perzsa királyok fölött is hatalommal bír. Sőt, majd a görög királyok fölött is hatalommal bír. Nem beszélve a római királyok fölötti hatalomról, és nem beszélve az utána következő földi hatalmakról. Ő fölötte áll. Az Úr hatalma mindenek fölött való. A 11. rész első versét pedig azért szerettem volna hozzáolvasni a szakaszhoz, mert arról szól, hogy amikor Dáriusz első esztendejében megszületett az a döntés, hogy Júda népe hazamehetett, az is azért született meg, mert az Úr hatalommal bírt a méd-perzsa uralkodó fölött. Tehát a harc kimenetele nem kérdéses. Számunkra még kevésbé kérdéses, hiszen mi utána vagyunk azoknak az eseményeknek, amikről itt a proféciában, a 11. részben elég részletesen ír az ígéret. Valóban végbe ment mindaz, amit Isten megígért Dánielen keresztül. Már az Úr Jézus is eljött, meghalt, föltámadott, mennybe ment. Már a Szent Lélek is itt van. Egyedül az Úr Jézus második jövetelére kell nekünk is várni. Azért fontos az ő eljövetele, mert akkor fog végévényesen megsemmisülni a sátán, meg az angyalai bármilyen hatalma, onnantól fogva nem lesz harc a mennyben, addig azonban harcol az Úr. Ez az ő döntése. Ezzel is az ő isteni nagyságát emeli ki. Ezért mondja az Efézusi Levél 6. részében, az ismerős igében, nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, sötétségek ellen. De ez a tusakodás nem a mi emberi tusakodásunk, vigyázzunk testvérek. Nekünk soha nem kell harcolni az angyalokkal, a sátánnal. Az Úr harcol. Nekünk azért kell a lelki fegyverzetet fölvenni. Az Úrtól kapott lelki ajándékokat, fegyvereket. És nem vertlő mondja az igében, megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A lábaitok alatt kifejezés jelzi, a sátán nem lehet Úr Isten népe fölött. De úgy tűnik, mintha bánthatja őket. De azt mondja, megrontja hamar. Ennek a történet részletnek az üzenete az, hogy Isten mindenkori népének komolyan kell azt venni, hogy a mennyei dicsőségben harc zajlik értünk. Személy szerint is, és mint közösség. Az Úr és a seregei harcolnak a sátán és a seregei ellen. És néha úgy tűnik a földi szintéren, mintha csatát nyerne a sátán. Gondoljunk arra, amikor elbukunk a kísértésekben. Újra meg újra talán. És szégyeljük magunkat. És úgy érezzük, hogy akkor végünk van. Akkor így nem leszünk soha az Úr gyermekeivé. Soha nem lesz üdvösségünk. Vagy hogyha látjuk Isten népének a bűneit, vagy azt tapasztaljuk, hogy körülöttünk nem tér meg senki, akikért imádkozunk, akkor az Úr vesztett? Akkor a sátán a győztes? A földi szintéren, a láthatók tekintetében Dániel, ha élt volna, továbbra is azt hallotta volna, mennyi szenvedés és mennyi gonoszság éri az Úr népét. A templom építést is gátolták folyamatosan, majd Nehémiás idejében a falépítést akadályozták, és ott is vádolták Isten népét. De a templom elkészült, a jeruzsálemi kőfal felépült, aztán kegyetlen szenvedés és üldözés érte a zsidókat a görög uralom idején, Antiochus Epifánész idején megszentségtelenítették a templomot. Jézus idejében még Izrael népe is igen mélyen volt a bűneiben. És nem fogadták el a Messiást, de akkor is eljött. És a Messiás győzött. És az Úr uralkodik. Dániel könyve erről beszél. És kiderül, ha kellett, az Úrnak még arra is volt hatalma, hogy a legnagyobb gonoszságból hozza ki a legnagyobb áldást az övéinek. Mert azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Majd a keresztelőn is hangzik ez az ige. A Filemon ifjúsági csoport néme fiataljával a lakásomon szoktunk Bibliát tanulmázni két hetent, és a zsidókhoz írt levelet kezdtük el, és megdöbbenve vettem én is észre ezt a mondatot az első rész 14. versében az angyalokról, avagy nem szolgáló lelkeke mindazok elküldve a szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Az angyalok diakónai szolgálatot végző lények, lelkek, akiket az Úr elküld Isten tiszteleti szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Amit az Isten jelenlétében, a mennyei dicsőségben most is végeznek az angyalok, Isten tiszteleti szolgálat, az a földön úgy valósul meg, hogy jönnek értünk, hogy szolgáljanak, és munkálják az üdvösségünket. Csak ezt mi nem látjuk, de attól még valóság. És lehet, hogy Dániel idejében is, meg utána is, a perzsa görög királyok, meg a rómaiak annyi gonoszságot tehettek, de az Úr akkor is végrehajtotta az ő isteni tervét. Harc van a mennyben, és a harc végkimentele egyértelmű. Hogyan vesz Dániel részt ebben a harcban akkor? Még erről szólok röviden. Fontos tehát a 10. részben, hogy mielőtt Dániel megkapná az isteni kijelentés részletes menetét, tervét, előtte az Úr azt akarta neki elmondani, hogy milyen harc zajlik a mennyben. Azt olvastuk itt, Dániel mielőtt mindezt tapasztalta, látomásba látta, megértette, böjtölt és imádkozott. Dániel böjtje és imádsága még nem tudta, hogy mi történik a láthatatlan világban, de mindenképpen része volt Isten tervének. Ő azt érezte, hogy valami miatt én szenvedek népem állapotáért. Őt nem hagyta nyugton népe sorsa, meg a saját élete sorsa sem. Imádkozott és böjtölt. És amikor jött az Úr, kiderült, hogy nem véletlenül érkezett. Választ akart adni Dániel kérdéseire. Mi, akik utána vagyunk ezeknek a történéseknek, a Szentírás tanítása szerint, az Isten mennyei harcába nem kell, hogy részt vegyünk. De amikor imádkozunk és böjtölünk az ő ügyéért, akkor mindenképpen részeseivé válunk a harcoknak. Mi nem az angyalokhoz imádkozunk, nem Mihály arkangyalhoz. Mi az Úrhoz imádkozunk, tőle kérünk segítséget. És ő megígéri, hogy segít, jön és megment. A köszöntésben ezért hangzott, nincs olyan, mint a Jesurun, az az Izrael istene, aki az egeken szágult segítségedre. Van, amikor ő maga jön. Van, amikor eszközöket használ, küldi az angyalait. A lelki fegyverzeteknél is Pál az imádsággal fejezi be. Imádkozzatok értem, mert az is fegyver. Ezt átértük, amikor édesapám alkoholból szabadulásait imádkoztunk éveken keresztül. Csodálkozó, hogy miért kell évekig imádkozni, de élő reménysége, hogy meg fog szabadulni. Nem azért, mert imádkozunk, hanem azért, mert az Úr szabadító. Merjük mi hinni, hogy a legkeményebb hozzátartozónk is, aki ellenáll az Úrnak, és talán nekünk is, bármikor az Úré lehet. Nem azért, mert imádkozunk, hanem azért, mert az Úr szabadító, és mi imádkozunk érte. Jézus maga is ima harcot folytatott többször is, övéért is, meg magáért is. És ha népünkre, népünk vezetőire gondolunk, az új parlament, az új kormány megalakulása után, akkor vajon részt vehetünk mi is a mennyei harc győzelmeiben? Imádkozzunk népünkért és vezetőinkért. Azzal a hittel, ahogy Dániel is tette. Ha kell gyászolva, ha látjuk, hogy nem jó fele halad a népünk sorsa, de mindenképp imádkozzunk. Ha meg azt látjuk, hogy jó fele halad, és örülünk, akkor is imádkozzunk a kegyelemért. Csak egy példa az Ószövetségből. Amikor Elizeus szolgája nem látta az angyal seregeket, amelyek jöttek, hogy védjék őket, ezért jajgatott, jajveszékelt, ő először is egy kijelentést mondott a szolgájának, majd imádkozott, Uram, add, hogy lásson, lássa azt, amit én. És akkor a szolga meglátta az angyal seregeket. Dániel imádsága, böjtölése, jelzi, milyen hatalom van az istenfélő ember, az istenfélő közösség kezében, amikor az Úr harcaiban így vesz részt. A másik pedig a Dánielnek adott isteni kijelentés ereje. Az a történetben olyan megható, hogy Dániel erőtelensége akkor lesz igazán valósága, amikor találkozik az Úrral. A látomás maga aztán valamennyire erőt kap, de amikor megszólal, akkor megint teljes erőtelen lesz. Azt gondolom, testvérek, hogy egyikünk sem élt át ilyet, hogy láttuk volna az Urat látomásban, majd amikor megszólal, akkor összeesünk a szava ereje miatt. Valószínűleg egyikünk sem szokott összeesni akkor, amikor kinyitja a Bibliát, és elkezdi olvasni, vagy hallgatja az igehirdetést. Mert a mostani időnkben, a mi időnkben az Úr már nem ilyen látványos módon mutatja be az ő szentségének, szavában levő hatalmának az erejét, hanem az ő szent lelke és az ő igéje együtt jelenti az Úr jelenlétét és az ő szavát számunkra. De ez nem jelenti azt, hogy kevésbé lenne szentséges és kevésbé lenne erős az Úr szava. Amikor átgondoltam ezt, arra gondoltam, hogy én akkor szoktam erőtelen lenni, amikor látom, hogy nagy baj van, és nem történik változás, szabadulás. Dániel azért lett erőtelen, mert ott volt az Úr jelenlétében. De aztán az Úr szava őt is megerősítette. Az a titokzatos emberi lényhez hasonló érintés megerősítette őt. Az biztos, hogy most már az Úr szentsége, jelenléte és szavának az ereje őt is áthatja. Légy erős. Megerősítette, hogy megérthesse az Úr szavát, és képviselhesse, leírhassa majd, illetve hittel tudjon imádkozni tovább. És bennünket is az Úr jelenléte és szava erősít meg. Mi nem látjuk a mennyei harcnak a részleteit, hiszen az láthatatlan világba zajlik. De amikor az Úr szava szól, megerősít, akkor bennünket is megerősít, mert az ő lelke munkálkodik. Az Úr lelke, a Szentlélek ezért jött el, hogy számunkra az Úr jelenlétét képviselje az ő igéjével együtt. A Szentlélek és Isten igéje mindig együtt képviseli nekünk az Úr jelenlétét. De képviseli, és erő van benne. Erővel, hatalommal munkálkodik azokban is, akikért imádkozni szoktunk, vagy akiknek nem merünk már beszélni Jézusról, de előjük éljük, hogy kicsoda az Úr. Az Úr szava az isteni cselekvés eszközévé lesz, országa ügyében ma is, amikor megtéríti a bűnöseket, amikor megoldja a megoldatlan problémákat, amikor testileg és lelkileg is szabadítást, megoldást ad. És a befejezésben ezt hogy mondjam el, lehet, hogy erőtelnek vagyunk, és úgy érezzük, hogy nincs velünk az Úr, nem szól. Lehet, hogy emiatt gyászolunk és böjtölünk, és keservesen imádkozunk, de egyszer csak megszólal az Úr, és az erőtelenségünk egy pillanat alatt erővé lesz. Vagy úgy, mint Pál, hogy marad a fizikai erőtelenség, de lelkileg megerősödött, vagy úgy, mint sok más hithős, aki hatalmas dolgokat vitt végbe, vagy úgy, mint sok más hithős, aki még meg is halt az Úrért. Úgy tűnt, hogy erőtelen, mintha vesztes lenne az Úr ügye, de éppen az övé vértanú halála lett az Úr győzelmének a jele. Eszünkbe jut egy ige. Olvassuk éppen akkor azt az ige szakasz, ige verset, éppen arról szól az ige hirdetés üzenete, és az Úr szava a lélek által megerősít minket is. Dániel könyve 10. részében tehát Isten abban bátorít minket is, ahogy az ő szolgál Dánielt, hogy nem csak ő harcol a mennyei dicsőségben, hanem az ő angyalai is érettünk, és az ő ügyéért. Amíg Jézus nem jön el, addig a mennyben is harcol az Úr értünk, és ennek a földön sokféle következménye van. Az egyik legfontosabb, hogy Dánielhez hasonlóan mi is lehetünk Isten eszközei. Imádságban, böjtölésben, az ő szavának a megértésében, képviselésében nem csak az angyalok lehetnek küldöttek, hanem mi is lehetünk az Úr küldöttjei. Az a kérdés, testvérek, hisszük-e mi ezt? A hit most azt jelenti, hogy én nem csak arra nézek, ami a földön zajlik körülöttem vagy bennem, hanem inkább arra, aki az Úr számomra, az ő jelenléte, az ő szava ereje, és amit ő tesz a láthatatlan világban is, az ő angyalain keresztül, mert ő uralkodik és győz. Imádkozzunk. Dicsétünk téged, mennyei atyánk, hogy te valóban mindenható Isten vagy, és olyan csodálatos számunkra, hogy atyai szeretettel érzel irántunk is. Köszönjük, hogy atyánknak szólíthatunk téged, a mindenható Istent. Dicsétünk mindazért, amit az Úr Jézusban elvégeztél, és köszönjük, hogy szent lelked által velünk vagy. Magasztalunk, Urunk, téged, hogy ma is te vagy a győztes. Segíts abban nekünk, Urunk, hogy amiről igéd üzenete szólt, merjük elhinni. Különösen akkor, amikor erőtelennek érezzük magunkat, vagy népedet, amikor úgy látjuk, mintha a gonoszság győzedelmeskedne. Adj nekünk, Urunk, erőt az imádságra, a böjtölésre. Adj nekünk bátorságot és erőt a te igéd képviselésére. Adj nekünk hűséget, Urunk, a szolgálathoz, és kérjünk téged arra, hogy tudjunk azzal a hittel eszközeid lenni, ahogy Dániel is. Kérünk téged arra, Urunk, könyörülj meg most rajtunk, szeretteinken, gyülekezetünkön, imádkozunk népünkért, vezetőinkért, és kérünk téged arra, áld meg a határon túllevő testvéreinket is, és könyörülj meg mindazokon, Urunk, akik most szenvednek az esőzések miatti sokféle bajban. Add, Urunk, hogy láthassák meg kegyelmedet, irgalmadat a szerencsétlenségek között is. Segíts értük is imádkozni hűséggel. Hallgass meg most kérünk a csendben elmondott imádságunkat is, Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül az énekgyűjteményünk 639-es énekét, 639-es számú énekét, arról énekelünk, hogy Jézus milyen oltalmat jelent számunkra. Jézus a mi oltalmunk, erősségünk. Kérjük az Úr áldását. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez, aki a te dicsőséget pajzsa és fegyvere. Amen.